Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Lélektükör hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból az identitás az önazonosság világát adja, vagyis azt, hogy ki vagyok én, mégpedig egy sajátos állandóság és azonosság értelmében. Az identitás nem más, mint azonosságtudat, annak a tudatosítása, hogy ki és mi vagyok, sőt először is, hogy én vagyok. Az identitásnak fontos alkotóeleme a csoport hovatartozás, a szűkebb értelemben vett társas identitás. Ugyanakkor a társas identitás egy csoporttal való azonosulás, tehát az én mivé alakulása. Ma esti témánk az, hogy mi határozza meg az identitásunkat, és vendégünk dr. Albert Lőrinc Enikő, egyetemi tanár, pszichoterapeuta, aki már itt is van a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Enikő, köszönjük, hogy elfogadta a lélektükör meghívását.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és örömmel fogadtam el ezt a meghívást, mert hogy megkezdett beszélgetésünknek a folytatása, ami éppen ebben az adventi készülődési időszakban történik, és mert hogy az adventi készülődésnek része a belső rendbetétel is. Úgyhogy szívesen beszélek erről, átélem én is a hallgatókkal, meg veled együtt azt, ami amúgy is az egészségünket szolgálja.
Így lesz, hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165, de a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Aki teheti, kérjük, hogy keressen rá az interneten, de még valami, Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Ma esti témánk tehát, mi határozza meg az identitásunkat. Enikő, mint ahogy tetszett mondani, a lélektükör egyik korábbi műsorában szó esett arról, hogy manapság lépten nyomon használjuk az identitás fogalmát, de mégsem vagyunk vele teljesen tisztában, hogy ez pontosan mit is jelent. Határozzuk tehát meg, hogy voltaképp mi is az identitás.
Ha egy kicsit másképp határoznám meg, mint eddig, és nagyon tömören, akkor azt mondanám, hogy egy egyéni, sajátos módja a természet rendjében való beilleszkedésünknek. Beilleszkedés, ez azt jelenti, hogy egy folyamatról van szó, aminek bizonyos időtartalma van, és egy olyan folyamat, ami tevékenységekre, műveletekre épül, mégpedig olyan műveletekre, amelyeket önmagunkban, önmagunkért végzünk, mint például az önismeret, tehát önmagunkról való tudásunknak a begyűjtése, ennek alapján pedig egy véleményalkotás önmagunkról, és a magunkhoz való viszonyunk alapján pedig viszonyulunk másokhoz és az élet dolgaihoz.
Értjük tehát, elmondtuk, hogy mi az identitás. Folytassuk ott, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy voltaképp mi határozza meg az identitásunkat, és ezzel kapcsolatban, amennyiben ez lehetséges, emeljünk ki pár fontosabb tényezőt, és jó lenne esetleg példát is.
Igen. Hát az identitásunkat, hogy mi határozza meg, egy picit távolabbról kezdem, mert hogy akkor, amikor megszületünk, akkor, amint valamelyik adásban már említettem, kapunk egy helyet és a családban, és ehhez a helyhez szerep elvárások tartoznak. Tehát ahogy környezetünk fogad, és az a mód, ahogyan mi elkezdünk ebben a csecsemői állapotban élni, viselkedni tulajdonképpen az akkori módjaink alapján, az fogja lerakni az identitásunknak az alapját. Sőt, még azelőtt, amikor bennünket várnak, vagy nem várnak, tehát már az a készülődés is, amivel a gyereket fogadják, ezeknek is mind hatása lehet az identitásnak az alakulására. Tehát meghatározza az a hely és azok az elvárások, amit hozzánk társítanak, ha tényezőként beszélünk az identitást meghatározó jelenségekről. Aztán a biológiai érésnek és a pszichoszociális érésnek köszönhetően körülbelül 3 éves kor körül az emberi lény képessé válik arra, hogy leválassza saját magát a világtól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy van egy kertünk, amit bekerítünk, annak a céljából, hogy ott, hogy azt mi megműveljük, hogy azt mi gondozzuk, hogy azt mi védjük. Ugyanúgy történik a csecsemő esetében is, hogy a leválaszt magának egy valóság részt, amit a saját határaival próbál lassanként kiépíteni, és lesz majd az én, az ő működése, az ő reakció módja a világra az, ami tulajdonképpen őt meg fogja határozni. Na most itt még az is nagyon fontos, hogy kezdetben ennek a leválasztódásnak egy védőszerepe is van. Tulajdonképpen ezzel hozza létre önmagát, meghatározza, elválasztja önmagát az anyjától, meg a világ többi részétől, és ezt a területet próbálja megvédeni. Tehát kezdetben a negatív élményekre, feszültségekre, indulat módon válaszolunk, később pedig kidolgozza azokat az énvédő mechanizmusokat, amivel majd a lelkét gondozni tudja, amivel a negatív hatásokra válaszolni tud.
Említettük a lélektükör első perceiben, hogy az identitásnak fontos alkotó eleme a csoport hovatartozás, a szűkebb értelemben vett társas identitás. Erről is beszéljünk, hogyha lehet, hogy mi a társas identitás, és ezt hogy
igen,
kell kezelni?
Igen, tehát a társas identitás lényegének a megragadásához ugrunk egy nagyot az időben, mert hogy serdülőkor az időszak az életünkben, amikor az elsődleges családcsoport után a kortársak lesznek az életünkben a jelentős meghatározó tényezők, az érzelmi viszonyulásnak az alapjai. Tehát azelőtt, mielőtt a serdülőkorba kerülne a gyerek, azelőtt főleg a család tagjaival kapcsolatos viszonyulás módjai alakulnak ki, a családban látott modelleket sajátítja el, utánzás, érzelmi azonosulás, illetve megtagadás, ami nem jó, ugye, kevésbé veszi át, vagy ami nagyon nem jó, még inkább átveszi, tehát, hogy a család az a tér, ahol neki a társas identitása, tehát tartozom valahová, ami egy fontos identitás ellen, mert hogy ez a gyökereket, a biztonságot jelenti, de hogy akkor, amikor társas identitásról szoktunk beszélni, akkor leginkább a kortársakhoz való viszonyunkról beszélünk, tehát hogy ez az az időszak, tehát a serdülőkor az az időszak, amikor, ha már ugye identitásról is van szó, ezt is hozzáteszem, amikor az identitás tulajdonképpen kikristályosodik, akkor, amikor biztosabbá válik, akkor, amikor, hogy ki is vagyok én az életben, akkor, amikor ez a kérdés tudatosan tevődik fel, akkor, amikor egzisztenciális kérdésekkel kezd foglalkozni, akár az élet értelmét is megkérdőjelezi, tehát, hogy a serdülőkor egy nagyon-nagyon fontos időszak az én tudat kialakulásában, az önállóság kialakulásában, és ezt színezi, erősíti, vagy gyöngíti az a mód, ahogy a társakhoz tud kapcsolódni. A kortársakhoz például. Természetesen, hogy ez sem egy véletlenszerű dolog, hogy hogyan tud kapcsolódni, mert ahogyan kialakult serdülőkorában például ugye az ősbizalom, ami az egyik első viszonyulásmód a társas viszonyoknak az alapja, ez is meg fogja határozni azt, hogy mennyi bizalmat tud vetíteni a kortársaiba. Az, ami megint csak a családból jön, hogy mennyire tartja magát értékesnek, mennyire tudja megélni az önértékét, szintén meghatározza, hogy milyen értékkel bíró csoporthoz tartozik. Ugyancsak fontos az, hogy a családból is milyen értékeket hoz, ha bár ugye serdülőkorban nem rajonganak a fiatalok a családi értékekért, de valahol latens módon a lelkükben csak ott van az, hogy mifelé hajolhatok. Tehát, hogy ekkor alakulnak ki azok a társas kapcsolatok, amelyek azt fogják meghatározni, vagy megalapozni, hogy később majd felnőttként milyen módon tud majd viszonyulni olyan emberi készségek megvalósításához, mint az együttműködés, mint az összetartozás, és érzelmi eleme is vannak ennek, például az empátia, ahogyan tudok én magamról, vagy más, ez egy plusz készség, hogyan tudok én magamról, illetve másokról gondoskodni. Szintén ebben a korban ugrik egy nagyot, fejlődik, kristályosodik, és a társas tudatnak az alapja lesz, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát a lelki egészségnek egy kritériuma, hogy azt érezzem, hogy valahová tartozom.
Ha jól értjük, akkor a társas identitás egy csoporttal való azonosulás, tehát az én mivé alakítása, de hogyan tudunk alakítani az énünkön?
Az első és legfontosabb dolog az, hogy elfogadjuk azt a gondolatot, hogy az identitás az, ha bár mindenki rendelkezik egy fajta életérzéssel, egy fajta önmagának a megélésével, hogy ez természetes dolog, de hogy ez mégsem szabad a foglalatossági körünkön kívül essen, mert hogy tudatosan kell építeni, figyelni rá. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az élményeket, ahogy gyűjtjük, amennyire fogékonyak vagyunk, ahogy az információkat begyűjtjük, tehát hogy a lelki működéseinken keresztül az értelmi-lelki működéseinken keresztül gondolkodunk, látunk, hallunk, tehát gyűjtünk magunknak anyagot, ugyanakkor érzelmi élményeink is vannak, ezeket pedig valamilyen módon összegyúrjuk, az a valamilyen mód nagyon attól függ, hogy hogyan alapoztuk meg a családban az indulásunkat, például azt, amire azt mondtam, hogy ősbizalom, és akkor lesz ebből egy olyan alakzat, ami meghatározza, mint mondtam, az életérzésemet, meghatározza a viszonyulásomat önmagamhoz, a társakhoz, és a világ dolgaihoz. Tehát igen.
Igen, és még itt hozzátenném azt, hogy mint ahogy említettük is, hogy az identitás nem más tehát, mint azonosságtudat, annak a tudatosítása, hogy ki és mi vagyok, sőt először is, hogy én vagyok. Elmondtuk, hogy hogyan alakíthatunk az énünkön, és miként, de az is nagyon fontos, hogy mikor kell ezt végül is megtegyük, hogy alakítsunk, mert tudom, hogy én ilyen vagyok, lehet azt is tudom, hogy más kéne legyek, és akkor mikor kell ezen, mikor fontos ezen változtatni, mert nem marad, nem stagnálhat az ember abban, hogy tudom, hogy én vagyok, köszönöm szépen, ki és mi vagyok, hát jó, de mikor, mert csak kell változni, csak kell fejlődni, csak kell alakítani, úgy gondolom.
Igen, ez így van, hát állandóan, és akkor megint távolról kezdem, mert amikor azt mondtam, hogy a csecsemő élményeket gyűjt, akkor már az identitását alakítja, hogy ahogyan az anyjára reagál, az már egyfajta identitás elem. Tehát ez nagyon korán megkezdődik, és ismétlem, hogy körülbelül 2 éves korra teszi lehetővé az érés azt, hogy magát le tudja választani a világról, és ezután megint nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy természetesen a környezetének a segítségével, de hogy elfogadja azt, ami van. Ez, tehát, hogyha most én úgy veszem, hogy az első az, hogy lekertelem, második az, hogy elfogadom, a harmadik az lenne, hogy gondozzam. És ez a gondozás, ez egész életen keresztül folyik. És hogy még jobban bonyolítsam a képet, ez nem úgy történik, ahogy én most itt kronológikusan elmondtam, hogy egyszer lekerteljük, tehát, hogy élményeket gyűjtünk, meghatározzuk, és azt elfogadjuk, mert ahogy az élet változik, ugye a körülmények változnak kívül, ahogy az érés, vagy majd a fejlődés, vagy időskorban már hát az is egy bizonyos fajta fejlődés, a szellemi fejlődés, tehát nem biológiai, de szellemi fejlődés, ahogy történik, úgy mi állandóan újra és újra kell magunkat meghatározzuk. És akkor még az is van, hogy az életkrízisek hatása, tehát ha nem a természeti krízisek mondjuk, de még ahhoz is alkalmazkodni kellene, hanem egyszerűen csak a váltások, hogy a krízis nekünk azt jelenti pszichológusoknak, hogy egy bizonyos idő után már biológiailag, pszichoszociológiailag, pszichoszociálisan nem úgy kell reagálnunk, mint azelőtt, hanem mert ha ugyanúgy reagálunk serdülőkorban, mint 10 éves, 8 éves korunkban, vagy akár 5 éves korunkban, az már a környezetünk által nem lesz elfogadva. Tehát, hogy állandóan meg kell újítanunk azt a módot, ahogy látjuk a világot, és ahogy reagálunk rá, és ez egész életünkön keresztül folyik. Tehát ez egy olyan tevékenység, ami egész életünkre biztosít nekünk célt, feladatot, elfoglaltságot, aktivitást, és ugyanakkor ebből fakadóan örömforrás és erőforrás lehetőség is.
Tanárnő, köszönjük az eddigi válaszait, majd zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Az elhagyott színpadon,
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti lélektükör meghívottja, dr. Albert Lőrinc Enikő egyetemi tanár pszichoterapeuta. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfala 0742-274-165, Facebook kapcsolat a Marosvásárhely Rádió lélektükör. Enikő, mennyire vagyunk képesek önmagunk megismerésére?
Önmagunk megismerésére annyira vagyunk képesek, amennyi erőfeszítést teszünk ennek érdekében. Ez így nagyon tömören hangzik, de hogy ezt én tulajdonképpen komolyan is gondolom, hogy mennyire érdekel ez minket, mennyire törekszünk rá, illetve, hogy mit teszünk ennek érdekében. De ugyanúgy, ahogy a zene előtt azt mondtam, hogy ez egy egész életre, mármint hogy az identitásnak az alakítása, csiszolása, egy egész életre szóló folyamat, az önismerettel is így vagyunk, hogy ahogy több tapasztalatunk gyűl fel, annak mértékében, ahogy hogy mennyi összefüggést keresünk, találunk a dolgok között, ennek értelmében tudunk mélyülni afelé, hogy megértsük önmagunkkal és a világgal kapcsolatosan a lényeget. De hogy szerencsére soha nem jutunk el a végére, mert hogy mindig újat és újat tudhatunk meg önmagunkról, a világról, olyan dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy önmagunkat harmóniába tudjuk tartani. Mert ha nincsenek nekünk megfelelő információink, akkor nincs, ami minket irányítson.
Mikor és hogyan kezdődik a személyes önazonosságunk építése?
Hát ezt már úgy érintettük, hogy első pillanattól tulajdonképpen, tehát születésünktől kezdődik, mert hogy kezdetben számunkra az, ami a világról, világgal kapcsolatos információ, az a táplálás, tehát az anyánkkal való kapcsolaton keresztül, a táplálás, a tisztába tétel, tehát a fiziológiai szükségleteinknek a teljesítése, és mármint a környezetünk általi kielégítése, és amennyiben ezek a dolgok rendben vannak, akkor pozitív élményegységeket fogunk elraktározni, mert hogy az énünk úgy alakul ki, hogy azokra az eseményekre, helyzetekre, amelyeket megélünk, bizonyos emocionális jelekkel, megélésekkel válaszolunk, és ezeket begyűjtjük, felgyűjtjük magunkba, átrendezzük, és ez lesz az alapja tulajdonképpen annak, hogy a világot mennyire éljük meg barátságosnak, vagy mennyire éljük meg ellenségesnek. Tehát egészen gyerekkortól foglalkozunk vele, később pedig az nagyon-nagyon fontos, hogy differenciálásokat végezzünk. Tehát az azt jelenti, hogy a dolgokat felosszuk, megismerjük. Például nem elég az, hogy azt mondjam valamiről, hogy jól vagyok, hanem hogy mi az nekem, hogy jól vagyok. Milyen érzéseken keresztül élem azt meg. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a szükségleteinkre odafigyeljünk, hogy a szükségleteinket felismerjük. Például ilyen tréningcsoportokban szoktam azt kérni a résztvevő hogy készítsetek magatokhoz használati utasítást, amire nagyon furcsán néznek rám, és miért mondom? Hát ha veszel egy telefont, ha veszel egy televíziót, annál is, ahhoz is van. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy velem mit lehet megtenni, illetve velem mit nem lehet megtenni, és ezt nem kell állandóan a homlokunkra kiírjuk, mert hogy ez benne van a viselkedésünkben. Ha én tudom, hogy mire tartom magam, ha én tudom, hogy mik az alapvető szükségleteim, ha én tudom, hogy mit szeretnék kapni a közvetlen környezetemtől, akkor ezt én a viselkedésemen, az egész viselkedésemen keresztül, de amennyiben szükséges, szavakban is tudom és kell is közölnöm. De ez nem elég, hogy csak a családunkkal, a társunkkal, a munkatársainkkal szemben, főnökünkkel szemben működjön, hanem önmagunkkal is. Én ezt magammal megtehetem? Ennyit érek én? Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy itt is, itt pedig szerepe lesz annak is, hogy milyen az én értékünknek az erőssége, és akkor ennek megfelelően döntöm el, hogy például, hogy mennyire vigyázok magamra, hogy mennyire gondozom magam, és nem teszem ki bármilyen veszélynek, legyen az fizikai, legyen az kockázati magatartás, tehát, hogy ezekre nagyon fontos odafigyelni.
Tanárnő, az életünk milyen területein kell figyelni az önazonosság megtalálására? Területek?
Attól függ, hogy osztályozok, de minden területen, tehát egyéni, családi, csoport, közösség, és ezt is tágíthatnám, tehát minden szinten nagyon fontos. Akkor minden szerepkörömnek megfelelő szinten is, tehát úgy értve, hogy szakmai életemben is nagyon fontos meghatároznom, hogy jó, én többek között ugye pszichológus vagyok, mert az az alapképzettségem, de hogy milyen pszichológus vagyok, én milyen értékek vezérelnek engem, mi az én módszerem, mi az én azt mondom most, hogy árszpoétikám, mi számít nekem egészségnek, milyen úton akarom én ezt elérni, akár milyen pszichológiai iskolához tartozom, mert anélkül, hogy önmagamat szakmailag is meghatározzam, és ezen belül, tehát nem csak annyi, hogy pszichológus, hanem azon belül milyen alapokon gondolkodom, milyen eszközökkel működő, mire törekvő, hogyan viszonyuló, ezek nélkül eklektikusan fogok dolgozni, és annak az eredménye is olyan lesz. Vagy a családi szerepeimben anya vagyok, de milyen anya vagyok? Nagyon-nagyon fontos, hogy bármelyik viszonyulás módunknak egy sajátos színezetet tudjunk adni, mert hogy ettől leszünk mi önmagunk, tehát ehhez kell bennünk legyen egyfajta bátorság, felvállalni az egyediségünket, de ugyanakkor kell legyen tisztelet a mássággal szemben is.
Következzen most Emil hozzászólása, kérdése. Én vagyok, és így nézem a világot, te vagy, és úgy nézed a világot. Létrejöhet-e egy semleges állapot a két szempont között? Tehát Emil kérdése volt.
Igen. Hát nem tudom, hogy ő mit ért a semleges alatt, de én azt gondolom, hogy kompromisszum létrejöhet, és csak is akkor jöhet létre harmónia, semleges, gondolom, fogalmam nincs, hogy értelmezi, de nekem most az az olvashatom róla, hogy nincs ütközés. Tehát ahhoz, hogy ne legyen ütközés a között, ahogy én látom, vagy más látja, ahhoz az a fontos, hogy elismerjük azt, hogy mindenkinek megvan a saját szubjektív belső igazsága. Na most ez nem azt jelenti, hogy a végén már azt se lehet tudni, hogy mi a valóság, mi az igaz, mi nem igaz, hanem ez egyszerűen annyit jelent számomra, hogy például lehetnek emberek, akiknek mondjuk ez a beszélgetés felkelti az érdeklődését, és neki az a valóság, a másik pedig azt mondja, hogy ez egy rémunalmas dolog. És akkor neki pedig az a valósága, és az a kettő egymással meg kell férjen, tehát itt a tény az van például a rádióbeszélgetés, és akkor ahhoz való szubjektív viszonyulásmódok. Erre gondolok.
Köszönjük a kérdést, és Enikőnek a választ. Enikő, ön szerint milyen viszony van az én kép és az én azonosság között?
Most legyek rossz, és mondjam azt, hogy abban az esetben, ha falcs, mert ha abban az esetben, ha falcs, akkor az van, felduzzasztom az én képemet, és így többet gondolok magamról, mint amennyit hozzateszek a világhoz, és ennek megfelelően nem asszertíven viselkedem, hanem mondjuk fölértékelem, fölé helyezem magam a kapcsolatokban, a helyzeteknek, személyeknek. Na, tehát, hogy mindenképpen összefüggés van, tehát ez a kettő együtt jár, de a jó eset az, amikor egy reális önismeretre épül egy olyan szilárd énazonosság tudat, ami nekem biztonságot ad, ami nekem önállóságot ad, ami nekem szabadságot ad, ami nekem erőforrást ad, ami nekem a fejlődésemet lehetővé teszi. Tehát a kettő együtt jár, azt gondolom.
Ildikó kérdését olvasom. Hogyan illeszkedik az önmegvalósításunkba a szabadság iránti vágyunk?
Igen, hát azt gondolom, hogy a szabadság az nagyon-nagyon fontos tényezője a lelki egészségnek, tehát a szabadság megélése. És itt én egy belső szabadságra gondolok, természetesen, hogy a társas terünkben is szükséges a határaimnak a betartására, szükséges az, hogy teret biztosítsak magamnak, és megvédjem ezt a teret, és szükséges az, hogy lehetőleg engem se támadjanak, tehát hagyjanak lélegzethez jutni. Tehát az a külső szabadság is nagyon fontos, és annak a megélése, hogy vannak lehetőségeim, de az, ami ennek a beszélgetésnek a szellemében azt gondolom fontosabb, a belső szabadságnak a megélése. És az azt jelenti, hogy a dolgoknak a megértésére való törekvés, a folyamatos mélyítés, a folyamatos összefüggés keresés. Azt is mondhatnám, hogy önmagunk lényegének, a világ értelmének, a lét értelmének való keresése, ez lesz az például, amit az önmagunkkal való találkozásnak, mondjuk jungi fogalom, de többen használják, is lehetne nevezni, hogy az ősvalunkkal, a lényeggel való találkozás, a transzcendenciával való találkozás, ami csak is a szabadságnak a megélése segítségével valósulhat meg. A teremtés az, amit a produkcióra gondolok, a gondolati teremtésre gondolok, az újnak a létrehozása, de akár, hogyha cselekedetekre gondolok, akár egy terméknek a létrehozása, ez mind egy belső szabadságnak a kivetülése, megvalósítása lehet, mert az, aki mindig gátakat állít magának, az egyről nehezen jut el a kettőre. Tehát központi kérdésnek találom a szabadságot, mind külső, mind belső formájában.
Szabadság, és apropó a szabadság megélése, vagy a szabadság iránti vágyunk. Milyen hatással vannak erre, ezekre a szeretet különböző formái?
Igen, tehát, hogy úgy, ahogy a virágnak is szüksége van arra, hogy, vagy a magnak, hogy virág legyen belőle, szüksége van megfelelő körülményekre, az embernek az a napfény, az a tápanyag, ami a kibontakozását lehetővé teszi, az az elfogadó szeretet. Tehát nem az a szeretet, amelyik az én képemre akarja, a saját képemre akarja formálni a társamat, a gyermekemet, a munkatársamat, a beosztottamat. Nem ez a szeretet az, amelyik segítséget ad, mert én kitalálom, hogy milyen jó lenne neked, ha te olyan és olyan lennél, és az lenne a te utad, én azt le akarom a torkodon nyomni. Nem ez a szeretet, ami tulajdonképpen a fejlődést lehetővé teszi, hanem az a szeretet, amelyik teret ad arra a szabadságra, amiről az előbb beszéltünk, hogy kívül-belül az ember bejárhassa a saját útját, és hogy megkapja azt az alapvető érzést, hogy elfogadják, hogy tiszteletben tartják a határait, hogy tiszteletben tartják az értékeit, hogy tiszteletben tartják mindazt, ami neki fontos, ahogy a nő él. És itt persze proszociális életmódra gondolok, de hogy enélkül nem beszélhetünk fejlődésről igazából.
Nem hagyhatom ki, és nem is hagyom ki, megkérdem, hogy milyen viszonyban van az identitáskeresés és a lelki egészség?
Igen, hát a lelki egészségnek a faktora, ha nagyon-nagyon feltétele, hogyha nagyon rövid akarnék lenni. A lelki egészséghez is szükséges az, hogy ismerjük magunkat, nagyon fontos az, hogy pozitív módon viszonyuljunk magunkhoz, ehhez pedig arra van szükség, hogy életmotiváltsággal éljünk. Arra van szükség, hogy a jónak utat engedjünk az életünkben. Arra van szükség, hogy működtessük a helyreállító funkciónkat. Az a helyreállító funkciót, ezt úgy képzeljük el, hogy gondolom ebben a teremben is van egy termosztát, ami be van állítva nem tudom én hány fokra, és az a fok, amire be van állítva, a termosztát biztosítja, hogy megmaradjon az az egyensúly. Na most a lelki egyensúlyunk, ez lenne az a termosztát, ami időnként kileng, vagy a túl pozitív, vagy a túl negatív, de általában a negatív irányban, és ezt kellene visszatenni. Ez a rendbetevő, helyrehozó funkció, és ezeket működtetnünk kell ahhoz, hogy egy olyan önazonosságot tudjunk kialakítani, ami a lelki harmóniánkat, ami az egészségnek az alapja, biztosítani tudjuk. És hogy, mert tudom, hogy szeretik a példákat a hallgatók, most az jut például eszembe, hogy tehát kicsit távolabbról indulok, hogy a két alapvető életérzés, az öröm, a szomorúság, a bánat, tehát ez a másik, a negatív pólus, mind a kettő arra hajlamos, hogy generalizálódjon. Na most, ha én azt hagyom magamban, hogy a negatív generalizálódjon, hogyha mit azt csinálok a szenvedésből, akkor olyan én azonosság tudatot alakítok ki, ami megbetegít. Konkrét példa. Nemrégiben dolgoztam egy olyan személlyel, aki azt mondta magáról, hogy ő egy nagyon szerencsétlen olyan ember, akinek rengeteg pszichotraumája van, ő nem is várhat az élettől semmi jót, mert hogy meghatározó számára az, hogy őt elhagyták. Amit többen mondta, hogy szakemberek is megerősítettek neki számára. És akkor kérdeztem rá, hogy milyen elhagyásról van szó, amire azt mondta, hogy miután megszületett, ilyen bölcsődébe tették a szülei, hogy reggel beadták, és szombaton vitték haza, tehát, hogy csak hétvégére vitték haza, és ez 3 évig így folyt vele is, és a testvérével is. Amire azt mondtam, hogy nem lehetne megfordítani a kérdést, hogy ez tulajdonképpen elhagyás, vagy a gondoskodásnak, a lehetőségekhez szabott gondoskodásnak egy fajtája, mert azután, ahogy leteltek ezek az évek, amikor a család nem tudta másképp megoldani a felügyeletet, a gyerekeket visszavették, a családba vették, ott nevelték, ott gondozták, többször átbeszélték a szülőkkel, akik magyarázatokat adtak erre a jelenségre, és most az életének az összes kudarcát mind erre a történésre írja fel. Tehát ez az, amit el kell kerülni, tehát nem kell az életünket a negatív események szempontjából magyaráznunk, hanem vannak jóvátételi lehetőségek, akkor például ebben az esetben megértem, hogy akkor mi történt a szüleim szempontjából, ez fáj, ez törés, ez seb, de nem vagyok én, mert ugye a szabadságról beszéltünk, nem vagyok én kiszolgáltatva annak, hogy azok a traumák, amiken átmentünk, azok meghatározzanak bennünket, hanem itt van a helyreállítás, amit az előbb mondtam, a jóvátétel, a jóváfordítás, és hogy ezekre is időt kell fordítani.
Enikő, egy percben. Önazonosság, identitás, énazonosság, milyen feladataink vannak az évek előre haladtával?
Figyelembe venni a körülmények változását, újból értékelni, újból döntéseket hozni, új és új értékeket és értelmet találni.
És még egy kérdés, beszúrunk. Lezárul-e valaha az identitásunk?
Hát az életünk, amikor lezárul, akkor lezárul az a folyamat, ami az identitásunkat meghatározta.
Enikő, köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést is. Hölgyeim és uraim, mennyi férte a mai lélektükörbe. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti beszélgető társunk, dr. Albert Lőrinc Enikő egyetemi tanár, pszichoterapeuta és műszaki munkatársunk Dóczi Áron nevében is. Következzen még a lélektükör ma esti gondolata. Sterzer Hilda, lehet, hogy az ember ésszel megérti, hogy mi is történt vele egy trauma során, de idő kell ahhoz, hogy a szív, a lélek és az értelem összeérjen.
Ez így van. Traumák esetében is megvan egy olyan folyamat, ami például a gyász esetében is, amiről itt a rádiónál többször volt szó, de hogyha nem csak a traumákra gondolunk, akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy az értelem és az érzelem összeérjen, és erről az a mondás jut eszembe, amikor az öreg indián ugye felül először a vonatra, megérkeznek, leszáll mindenki, rohan tovább, ő leül a sínek mellé, és megkérdezik, hogy mit csinál ott, és mondja, hogy várja a lelkét. Na most hányszor vagy, hogy utoléri a testét? Hányszor vagyunk úgy, hogy rohanunk, anélkül, hogy megemésztenénk, számba vennénk, értékelnénk azokat a dolgokat, amik történtek velünk, hogy válogatnánk a jó és rossz, a fejlesztő, illetve a visszadobó élmények között, tehát be kell várni az értelemnek az érzelmet, és a kettő csak is együtt tud fejlődést okozni. Nem elég valamit megérteni, hanem azt meg is kell élni.
Köszönjük a hozzászólását. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, de mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök a lélektükör szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.